Klubrádió.
Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Dávid Ibolya szerint megérte kockáztatni az MDF parlamenti frakcióját azzal, hogy Bokros Lajost jelölték a párt európai listájára, valamint válságkezelő miniszterelnöknek. Szabadon engedte a rendőrség Budaházi Györgyöt és Torockai Lászlót, de mindkettőjüket feljelentették az ügyészségen. Német alapítványi kitüntetést kap Göncz Árpád. Változóan napos, enyhe idő lesz, számottevő eső továbbra is csak a Tiszán túlon lehet. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Dávid Ibolya szerint megérte kockáztatni az MDF parlamenti frakcióját azzal, hogy Bokros Lajost jelölték a párt európai listájára, valamint válságkezelő miniszterelnöknek. A pártelnök országgyűlési felszólalásában azt mondta, tiszta lelkiismerettel folytatják munkájukat független képviselőként, egyúttal a többi ellenzéki pártra hárította annak felelősségét, hogy hatalomban tartják Gyurcsány Ferencet.
A konstruktív bizalmatlansági kísérletet az ellenzék többsége nem támogatta, létrejött Gyurcsány Ferenc kormányzását védő olajág koalíció. Nem először jött létre, hiszen 2002 nyarán önök együttesen szavazták meg azt a 100 napos programot, amely lejtőre állította Magyarországot, és azóta sem lehetett ebből a mérhetetlen nehéz gazdasági helyzetből kilábalni.
Felelős kormányt Budapesten feliratú transzparenst emeltek a magasba fideszes képviselők a parlamenti ülés elején. A Fidelitas 3 politikusa előzetes bejelentésük szerint az ellen tiltakozott, hogy a március 15-i ünnepen a rendőrség 2 férfit előállított, mert azok egy hasonló tartalmú feliratot tartottak fel. Cserpalkovics András a párthelyettes szóvivője szerint azt a rendszert diktatúrának hívják, ahol nem lehet felemelni egy kormányt kritizáló transzparenst.
A rendőrség szabálysértési eljárást indított 2 fiatalemberrel szemben, akiknek semmi más nem volt a bűnük, mint az, hogy egy ünnepélyes zászlófelvonáson egy olyan transzparenst emeltek a magasba, amelyen egyébként az 1848-49-es szabadságharc egyik fő üzenete, a 12 pont második pontja volt olvasható. Felelős kormányt Budapesten. Az a rendszer, ahol nem lehet felemelni egy a kormányt kritizáló transzparenst, azt diktatúrának hívják. Tiltakozunk, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2009-ben Magyarországon egy ilyen transzparensért bárkit is igazoltatni lehessen.
Szabadon engedte a rendőrség Budaházi Györgyöt és Torockai Lászlót, de mindkettőjüket feljelentették az ügyészségen. A nemzeti ünnepen összesen 35 embert állítottak elő a fővárosban. Budaházi György ellen hatósági eljárás megzavarásának kísérlete miatt tesznek feljelentést, Torockai Lászlóval szemben pedig azért, mert az Alkotmány utcában arra szólította fel az egybegyűlteket, hétfőn jelenjenek meg a rendőrség Gyorskocsi utcai épületénél, hogy kiszabadítsák Budaházi Györgyöt. Német alapítványi kitüntetést kap Göncz Árpád. A volt köztársasági elnök a nemzetközi Adalbert díj idei elismerését veheti át. A 20 éve alapított Krefeldi székhelyű alapítvány ma jelentette be, hogy az európai béke, a szabadság és az együttműködés elmélyítésében szerzett érdemeiért a nemzetközi díjat a korábbi magyar államfőnek ítélte. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Változóan napos, enyhe marad az idő, számottevő eső továbbra is csak a Tiszán túlon lehet. Élénk északi szélben 11 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő 2 napban még nem várható változás, majd csütörtöktől lehűlésön, akár havazással, hajnalonként fagyokkal.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: érdekes eredményre jutott egy munkaerőpiaci felmérés, a magyar munkavállalók számára fontosabb a munka eredménye, mint az azért járó fizetés. Persze bővebben is szólunk a kutatásról mindjárt műsorunk legelején. Majd a kutatás fejlesztésért felelős miniszter beszél arról, hogyan segíthet a válságból való kilábalásban a tudomány és az innováció. Ilyen eszköz lehet egyébként még a szakképzés fejlesztése is, hogy miként, arról pedig a főpolgármester helyettes számol be. Műsorunk végén pedig ismét egy kutatási eredmény, ezúttal a munkavállalók szemszögéből vizsgáljuk meg, miként bánnak velük a munkáltatók. Hamarosan jönnek a részletek, tartsanak velünk, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A feladat tehát fontosabb lehet, mint a fizetés. Erre a meglepőnek tűnő eredményre jutott az a kutatás, amelyet a Kelly Services nemzetközi munkaerő közvetítő és kölcsönző cég végzett. Ám nem minden korosztály és nem mindkét nem vélekedik hasonlóan. A részletekről kérdezem a következő percekben Jónás Anikót, a cég ügyvezető igazgatóját, aki telefonon tart velünk a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
5000 magyar munkavállalót kérdeztek meg munkahelyi elégedettségükről. Milyen foglalkoztatási területekről válogattak?
Nem válogattunk valójában, ez egy szabadon kivölthető kérdéves kutatás volt. Úgy tűnik, hogy többnyire a szolgáltatás területéről, illetve a gyártásból jelentkeztek, a pénzügyi terület és az informatikai terület, illetve a mérnöki terület is elég markánsan képviselteti magát a felmérésben.
Ugye azzal kezdtük, hogy a feladat fontosabb lehet, mint a fizetés. Ez az 5000 vélemény mennyire tekinthető reprezentatív eredménynek?
Úgy gondolom, hogy a felmérés Magyarországon reprezentatív, de azt azért mindenképp el kell mondanom, hogy meglepően magas ez az arány, de a világszintű felmérésben azért az ukránokkal, törökökkel és a hollandokkal együtt azért a lista élén, alján vagyunk, bocsánat. Körülbelül 40%-a a magyaroknak gondolja azt, hogy alacsonyabb pozíciót is szívesen elvállalnak kisebb bérért, és a listavezetők, a kínaiak, portugálok és az indiaiak egy körülbelül 70%-kal, tehát ők azért lényegesen bevállalósabbak, mint a honfitársaink.
Hogy még itt ennél a témánál maradjunk, ugye az, hogy mindenki értelmes munkára vágyik, az természetesnek tűnik. Ám a hétköznapi tapasztalat nem azt mutatja, hogy az emberek nagyon elégedettek lennének az általuk elvégzett munkával. A kutatókat nem lepte meg emiatt ez az eredmény?
Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy magyarként bármikor olyan helyzetben vagyok, hogy külföldi befektetőkkel lehetőségem van erről beszélgetni, meggyőződésem, hogy a magyaroknak igenis nagyon fontos az, hogy értelmes munkát végezzenek, és nagyon büszkék arra, amit teljesítenek, illetve dolgoznak, és 73%-os megelégedettségi arány van a magyar populációban, és a lista alján a svédek, olaszok állnak, és bizony egy 50%-kal, úgyhogy ehhez képest a mi 73%-unk rendkívül magas. Természetesen azért az ázsiai népek, az indiaiak, malájok 90%-kal vezetnek a listán, tehát ők nagyon büszkék. És az önbizalom növeléshez is nagyon, nagyon fontos az, hogy értelmes munkát végezzünk, és itt is egy 65%-os megelégedettséget tapasztaltunk.
És hát ideig inkább a külföldiekhez hasonlítottuk a beszélgetésben magunkat. Hogyha az ember viszont tüzetesebben vizsgálja a felmérést, akkor kiderül, hogy a fiatalok a karrier lehetőségeikkel nem elégedettek, az idősebbek az elért eredményeikkel, a középgeneráció pedig egy éven belül változtatnak. Ez alapján úgy tűnik, hogy mégsem olyan általános az elégedettség. Esetleg kiderültek-e okok is, hogy az eltérő korcsoportokban mi miért történik?
Jelen esetben az okokat nem kutattuk, de úgy gondolom, hogy tudjuk. Ugye a 48-65 éves generáció, amely rendkívül komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, egy picit perifériára állítva érzi magát, úgyhogy állandóan próbál ebből kitörni és új lehetőségeket találni. A fiatalok, az Y generáció, ugye a technológia őrültek, ők pedig ugye még most kezdték a pályájukat, úgyhogy úgy gondolják, hogy egyéb lehetőségeket feltétlenül ki kell, hogy próbáljanak.
Ez a 30 év alatti korosztály, vagy a 30-as sokra érvényes inkább?
Az Y 18 és 29-es a mi kategorizálásunk szerint.
Mit lehet még elmondani, milyen különbség volt, ami esetleg korosztályi szempontból meglepte önöket?
Általán az állásváltoztatók egy éven belül állásváltani szándékozók között meglepett, hogy a 48-65 évesek között ez az arány lényegesen magasabb, mint a többi
generáció. Mert hogy azt szoktuk hallani, ugye, hogy a 40-es, 50-es, 60-as éveikben lévő munkavállalók nehezen tudnak váltani, vagy elhelyezkedni a mai világban. Markáns különbségek mutatkoznak a nemek között, is beszéljünk erről, és mi jellemzi a nőket, és mi a férfiukat a munkájukhoz való viszonyukban? Mire jutottak önök?
A nőket jobban foglalkoztatják a karrierrel kapcsolatos döntések, illetve a jövőbeni kilátások. Ugyanakkor a férfiak itt is bevállalósabbak, hiszen az ő esetükben magasabb azoknak az arányuk, akik egy éven belül valószínűleg új állás után néznek. De természetesen a gazdasági nehézségek elején történt ez a felmérés, december-januárban végeztük, úgyhogy érdekes lenne most megnézni, hogy a gazdasági válság hatására ez hogyan alakult, ugyanis az USA-ban például az a szám, ami nálunk 62%, az csak 40%. Tehát 40%-a gondolja úgy, hogy állás kellene, hogy váltson egy éven belül.
De tervezik egyébként, hogy akkor viszont újra megvizsgálják ezeket a kérdéseket a gazdasági válság tükrében?
Minden évben kutatjuk a munkavállalóknak a hogy létét, elégedettségét. Nem kizárt, igen, hogy megpróbáljuk még egyszer.
Akár igen, esetleg évközben is érdemes a változásokat figyelni. A tanulmány megszívlelendő tanulsággal szolgálhat ugye a munkaadók, pontosabban a főnökök számára, arra, hogy figyeljenek az ambícióra, a munkavállalók alkalmazottak ambícióira, tehetségére, motivációjára. De eljut ez a figyelmeztetés, ez a tanulság majd a munkaadókhoz?
Eltültük valamennyi HR-es adatbázisunkban lévő HR-es kollégának, ügyvezetőnek elküldtük. Elég jó visszajelzéseket kapunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy érdekes figyelemfelkeltés, és megszívvelik a tanácsainkat.
Egyébként ugye itt a munkavállalók szemszögéből vizsgálgatták ezt a kérdést. A munkaadók hasonlóan vélekednek az önvéleménye szerint, tapasztalata szerint, egyetértenek-e a felmérés eredményével, vagy esetleg vitatják egyes pontjait?
Nem mértük, soha nem kérdeztük meg a munkaadókat azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekednek a felméréseinkről. Mindig elérhetővé tesszük nekik az eredményeket, és hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb sikerül egy olyan fórumot találnunk, ahol tudatják velünk. De meggyőződésem, hogy a munkaadók úgy gondolják, hogy mindent tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy jól válasszanak ki szakembereket, megfelelően motiválják őket, továbbképzéseket rendjén megoldják. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az ő esetükben inkább az elégedettség dominálna.
Hát az biztos, hogy jó azt hallani, ugye kiderült a felmérésből, hogy a feladat sokszor fontosabb lehet, mint a fizetés. Nem azt mondom, hogy a fizetés nem fontos, de az, hogy szeretnénk valami többet, valami jobbat létrehozni, ez mindenképpen biztató. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Az elmúlt percekben Jónás Anikót, a Kelly Services nemzetközi munkaerő közvetítő és kölcsönző cég ügyvezető igazgatóját hallották.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az Európai Bizottság 2009-et a Kreativitás és Innováció Európai Évének nyilvánította, a magyarországi rendezvénysorozatot pedig nemrég Molnár Károly kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nyitotta meg, aki a mai műsorban telefonon tart velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mostanában sűrű hallani, hogy a válság egyben lehetőség is, mégpedig a kutatás és az innováció fejlesztése lehet ez a bizonyos lehetőség. Az viszont évek óta elhangzó panasz, hogy a kutatásfejlesztésre fordított összeg nem éri el a GDP 1%-át sem. Most éppen a válság idején lesz-e mégis több pénz erre?
Tavaly évben 250 milliárdot használtunk el, amelyik kutatásfejlesztési innovációra, amely valóban a GDP közel 1%-a, egész pontosan 0,97. Ez valóban az európai átlaghoz viszonyítva kevés, az európai átlag 1,8. Célul tűztük ki, hogy megpróbálunk több forrást szerezni. Ennek a több forrás szerzésnek a lehetősége megvan, miután ennek az 1%-nak, a 250 milliárdnak az aránya nem egészséges. Abból a tekintetből, hogy ennek a felét adja a költségvetés, felét a vállalati K+F. Na most, míg a nyugati országokban, vagyis az EU átlagban viszont ez az arány inkább olyan, hogy egyharmad, kétharmad. Tehát a vállalati K+F innovációra költött pénzek növelhetők, és ennek még ebben a válsághelyzetben is úgy látom, hogy van esélye, hogyha olyan programokat hirdetünk meg, amely programok a vállalatoknak szimpatikus, illetve szükséges, hogy ezt végezzék, különben is azokat a fejlesztéseket végezni kéne, vagyis önrészsel hozzájárulnak további K+F pénzekkel egy adott projekt megvalósításához. Ennek ősszel 15 milliárdot hirdettünk meg pályázati forrásként a technológia pályázatnál, és 10 milliárd önrészt tudtunk hozzátenni. Tehát, hogyha mi olyan kiemelt projekteknél hirdetünk meg konzorciális pályázatokat, hogy a vállalat látja benne az érdekeltségét, látja, hogy ez neki az eredménye, a egy vagy két év múlva, amikor a válság megszűnik, akkor ez egy kitörési lehetőséget teremt, mert addigra egy új termék, egy új eljárás, szolgáltatás birtokosa lesz, akkor igenis hajlandó erre áldozni.
Arról is évek óta sokan panaszkodnak, ugye, hogy a kutatás iránya és a gazdaság igénye nem nagyon találkozik egymással. Ez ügyben milyen változtatásokat tervez?
Most ebben a tekintetben nagyon sokszor bírálták, hogy mi relatíve miért költünk alapkutatásra, és miért éppen annyit, amennyit. Én azt gondolom, hogy egy kutatásnak az alapkutatást is támogatni kell, hogy ennek az aránya helyese, ugye most mi az OTK-n keresztül 7 milliárdot tisztán alapkutatásra költünk, de ennél többet költünk, mert ebbe a konzorciális pályázati rendszerben vannak alapkutatók, aki egy probléma megoldásában az első lépéseket, a tényleg az alapkutatási részt végzi, utána ezt követi érkezik az alkalmazott kutatók, innovátorok, kis és nagyvállalatok, és úgy jutnak el a végső célhoz. Tehát mi azt az irányváltást vezettük be egy fél éve, egy éve, hogy nem az egyéni kutatókat támogattuk, és a kutatók választhattak témákat maguknak, hanem nagy projekteket támogatunk, és a projektekhez keressük a szakértőket. Ez jelzi, hogy az átlagosan támogatott projekt nagysága meghaladta 600 millió forintot. Mi korábban ez 10-20 millió volt, amelyből nem születtek olyan világra szóló eredmények, amelyről hát bizonyos évek után azt mondhatnánk, hogy ez igen, ez egy magyar termék, magyar fejlesztés, magyar eszköz vagy technológia. Tehát ezt a váltást, ezt a szemléletváltást bevezettük, ennek már vannak eredményei, és merjük remélni, hogy ez a gazdaság igényeivel sokkal jobb korrelációban lesz, mint a korábbi szemlélet volt, amikor tényleg a kutatókat támogattuk.
Igen, és hát tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ugye korszerű infrastruktúra, magas szintű kutatási berendezések is szükségesek. Ennek fejlesztésére, beszerzésére, a pénzen kívül szükséges-e valami másfajta ösztönző is?
Mindenképpen. Most éppen elindítottunk egy olyan projektet a házon, már országon belül úgy hívjuk, hogy a Nekifut projekt, amelyben egy nagyon széleskörű felméréssel egy regisztert készítünk, hogy egyáltalán milyen kutatási infrastruktúrával rendelkezünk. Most országos szinten, mert tudomásunk van arról, hogy igen drága infrastruktúrák, amelyek akármilyen forrásból, akár EU-s, akár hazai forrásból egy kutatócsapat beszerez, igazából a kutatásához használja mondjuk maximum egy hónapot, és utána ez a rendkívül drága infrastruktúra ott van kihasználatlanul. Míg ugyanakkor esetleg egy más kutatócsapat, aki nem tudja, hogy ilyen van, az a kutatását nem tudja elkezdeni, vagy ugyanavval kezdi, hogy ezt beszerzi. Tehát akarunk egy teljes képet adni, hogy Magyarországon milyen infrastruktúrák állnak rendelkezésre, és lehetővé kívánjuk tenni a párhuzamosságok megszüntetését, és azt, hogy tényleg ezeket a meglévő infrastruktúrákat minél jobban a kutatók kihasználják. De ennek a felmérésnek egy másik nagyon fontos célja, hogy ez alapján ki fog derülni, hogy hol vannak fehér foltok, hol vannak lukak. Tehát hol vannak olyan hiányok, ahol az infrastruktúra nem megléte jelenti a kibontakozás lehetőségét, és hogyha ez a stratégiánkkal, tehát a prioritásokkal összhangban hiány van, akkor a következő években ezt a pénzösszeget, amelyek az infrastruktúrák beszerzésére áll rendelkezésre, azt ide fogjuk fordítani. Ez megvan EU-s szinten is, ez a program, tehát ez egy ilyen nagyobb léptékre is ki fog terjedni, és a másik pedig, hogy olyan infrastruktúrákat próbálunk, EU-s infrastruktúrákat Magyarországra hozni, amelyik nagy mértékben hozzájárulhat, hogyha ez megvalósul Magyarországon, hogy a fiatal kutatók, vagy akár nem fiatal kutatók is ne elmenni akarjanak, hanem itthon ezen a legkorszerűbb infrastruktúrán akarják a kutatásaikat végezni, sőt, ide fogják ezek az infrastruktúrák vonzani a legnevesebb tudósokat, mert ez lesz az egyetlen ilyen infrastruktúra. Ugye két ilyen programban Magyarország versenyben van, ugye a spallációs neutron kutató, az ISS, illetve a másodikként tartalékként a szuperlézer infrastruktúra Magyarországra hozatala.
Miniszter úr, még egy kérdést engedjen meg nekem, hogy a neves tudósokat, fiatal kutatókat említette, mi pedig szeretünk büszkélkedni gyakran a magyar aggyal, a magyar tehetséggel, azonban az utóbbi időben inkább panaszokat hallhattunk arról, hogy nincsen elég szakember, különösen ugye műszaki területen. Szemléletváltásra is alkalmas ez az új program?
Mindenképpen az kell, mert szemléletváltás nélkül ez nem lesz sikeres. Én azt szoktam mondani, és ez valóban így is van, hogy az első kérdése, hogy keveset költünk, tehát az 1%-át, ha a mai helyzetben a 2% állna rendelkezésre, akkor gondban lennénk, hogy a megfelelő szintű kutatókkal ez a program teljesíthető lenne. Tehát legalább ilyen gond a humán erőforrás hiánya. Tehát nincsenek kutatófejlesztők, innovátorok kellő számban és kellő minőségben. Ez egy, hogy mondjam, olyan átfogó probléma, ahol együtt kell működni a felső oktatással, de talán már a középiskolai oktatással is, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a pályát, olyan pozitív példákkal, ahol egy ilyen életcélú tűzheti ki valaki, hogy tényleg ilyen területen kíván tevékenykedni, mert ha ezt nem tesszük, akkor hiába teszünk bármennyi pénzt ebbe a kalapba, akkor hogyha nincs, aki ezeket végrehajtsa, megcsinálja, akkor semmit nem érünk el.
Miniszter úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
Köszönöm, kezdjük akkor a
viszonthallásra. Molnár Károly kutatásért és innovációért felelős tárca nélküli miniszterrel beszélgettem, nem sokára a szakképzési rendszer átalakításával folytatjuk, előtte egy kis zene, majd a legfrissebb közlekedési információk és a hírek következnek.
Call me with a little love. fella can't do me no harm. Call me, lucky, because fella can't do me no harm. Yeah, yeah. I woke up early one morning with the lucky was standing by my bed. Got up early one morning, woke up. With the lucky was standing by my bed, yes he was. That was right. You know what he said?
You were born for good luck. Bad luck can do you no harm. Johnny, you were born for good luck.
He told me so.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Tatabányához közel az M1-esen kátyúznak, ezért az 56-os kilométernél a főváros felé a belső sávon halad a forgalom. Az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon a 77-77-es kilométernél a sövényt vágják, Kál és Mezőköves térségében a védőkorlátokat tisztítják, a munkaterületek mellett csak egy sávon haladhatnak. Borsodabaú Zemplén megyében a Sajó áradása miatt továbbra sem járható a Muhi és Köröm közötti összekötő út egy szakasza. A terelő út a Sajólád és Bölcs közötti út, illetve a Tiszaújváros, Sajóörös, Kesznyéten útvonal. A fővárosban szabad az út a Hősök tere környékén és jó járható a Damjanics utca is.
Következnek.